Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor. A bécsi szecesszió atyának legszebb művei kelnek életre a Bock sportcsarnok kiállító termeiben, ahol az arany szín árnyalatai beragyognak minden négyzetcentimétert. A digitális és auditív elemek segítségével a látogatók még jobban elmerülhetnek Gustav Klimt képzeletének misztikus világában, egy kisebb kiállító teremben pedig a művész életéről, múzsáiról, szenvedélyéről és sikereiről olvashatnak. Olvastam én ezt abban a kis brossúrában, amelynek az volt a célja, hogy felkeltse a vágyat, hogy az emberek elmenjenek és megnézzék ezt az egyébként immerzív audiovizuális élményt. Mi most nem immerzíven fogunk beszélgetni, hanem konkrétan, mert a beszélgető társam a stúdióban Bán Blanka művészettörténész. Szervusz, Blanka!
Szervusz, köszönöm szépen a meghívást!
Képzeld, azért hívtalak pont téged, mert ott voltam azon a bejáráson, ahol te próbáltad velünk egy kicsit közelebb hozni Gustav Klimtet, és hát csak kapkodtuk a fejünket, hogy ez a fickó milyen színes egyéniséggel bírt a világban, és dolgozott egy olyan időszakban, ami egyes emberek, egyes véleményalkotók, történészek szerint az emberiség egyik legattraktívabb és leginnovatívabb korszaka volt, ez a 19. század vége, egészen a boldog békeidők, ugye Eliza, amikor feljött Budapestre, senki nem tudta, hogy 3 év múlva mi lesz, 11-ben, ahogy ezt a fonográf írta annak idején, szóval ebben a korszakban élt Gustav Klimt. De mielőtt egy picit róla beszélsz, és vágyat ébresztesz arra, hogy megnézzük ezt a kiállítást, egy picit szeretném, hogyha úgy rendszerbe állítanád a fejünket a szecesszió kapcsán, mert használjuk ezt a szót, meg hogy ránézünk egy bútorra, egy festményre, akkor mondjuk, ó, ez olyan kis szecessziós elemeket tartalmaz, de voltaképpen mi ez? Honnan jött? Hova tartott?
Igen, valóban a 19. század vége az egyik legizgalmasabb, valamint legdekoratívabb időszak. Én azt gondolom művészettörténészként, hogy gyönyörűen kifejezi ez a néhány évtized azt a fajta lendületességet, mozgalmasságot és modernizációt, ami meghatározta nyilván az európai kultúrkört ezekben az években. Maga a szecesszió fogalma kivonulást jelent, latin szó egyébként, és arra utal, amikor a latin fiatalok elégedetlenségüket kifejezve az ókorban kivonultak a városokból. Jelen esetben Gustav Klimt, valamint 20 további kollégája, szobrászok, építészek és festőművészek 1897-ben vonultak ki Bécsből. Nyilván ez alapvetően egy szimbolikus gesztus volt, de jól kifejezte azt a fajta elégedetlenséget, amit az akadémista szemléletmód jelentett számukra. Ez egy nagyon konzervatív elveket valló festőirányzat volt, ami akkor már évszázadok óta meghatározta a művészettörténetet, és az akadémista művészek fantasztikus alkotók.
Mondjál nekem például a akadémistákról, akik mondjuk a 19. században megkerülhetetlen figurái voltak.
Nagyon fontos figura többek között Hans Makart, olyan szempontból is egy érdekes alak Klimt életében, hogy bár Klimt szembe ment az akadémizmussal, bár az első éveiben ő maga is követte ezt a fajta művészeti irányzatot, egy pont után, amikor szembe ment vele, azért Hans Makartért továbbra is annyira rajongott, hogy az anekdoták szerint titokban belesett a műtermében, hogy megnézze a nagymesternek az alkotásait.
De mentora is volt Makart?
Ilyen formában nem, gyakorlatilag ugyanazt a fajta festői elvet vallották, illetve nagyon sok olyan kollégája volt Klimtnek, aki a pályája kezdetén ténylegesen akadémista festőként indult. Maga Klimt is akadémista mester.
Bocsánat, magyar példát is tudsz mondani?
Természetesen rengeteg magyarországi példa van, Benczúr Gyulántól kezdve Székely Bertalanon át.
És akkor jön a szecessziós példa?
Magyarországi szecessziós példát az kevésbé lehet mondani, ugyanis a magyarországi szecesszió később indult el, mint a bécsi szecesszió. Nálunk leginkább a gödöllői művésztelephez köthető, azon belül Körösfői Krajs Sándorhoz és Nagy Sándorhoz. Ez a fajta szemléletmód, hát meg egyáltalán a gödöllői művésztelep, mint olyan, a magyarországi szecesszió
és
egy csúcspontja volt.
Igen. És akkor a szecesszió szempontjából mondjuk Bécs volt, amelyik először szétrúgta a házat, vagy például a franciáknál is, és máshol is megjelent már.
Gyakorlatilag Bécsben indult el, de onnantól elterjedt Európa számos más országára, és máshogy hívjuk ugye a franciaországi szecessziót, hiszen ott Art Nouveau, máshogy hívjuk az olaszoknál, hol Stile Florale. Magyarországon magyaros stílusnak hívták a szecessziót. Az első szecessziós alkotás itthon az Vaszary János nevéhez köthető, az Aranykor című remekműhöz, amit 1898-ban alkotott meg a mester, ami már gyönyörűen tükrözi azt a fajta összművészeti szemléletmódot, ami a szecessziónak a sajátja volt. Vaszary tervezte a keretet is, ugyanis a festményhez.
Oké, és akkor arról mit tudhatunk, hogy miért döntött így ez a bárművész Bécsben, hogy ők mást akarnak. Tehát ők honnan szedték az inspirációt, vagy honnan érezték azt, hogy ezek a keretek már nem szolgálják ki az ő művészetüket?
Gyakorlatilag azok az egyenes vonalak, amik addigra megszokottá váltak, mind az épületek homlokzatain, meg egyáltalán...
Bocsánat, Picasso is ezt az egyenes vonalakat húzott.
Azért ő is egy kicsit megkurtította néha azokat a vonalakat, de összességében nézve itt tényleg arról van szó, hogy már nem fejezte ki ez a művészi szemléletmód azt a fajta modern lendületet, ami egyébként a bécsi századfordulót jellemezte. És amikor ők kiléptek a Künstlerhausból, ami ugye ezeket a konzervatív elveket valló művészeti egyesület volt gyakorlatilag, akkor Klimtet választották meg ezek a fiatalok elnöküknek. És Klimt egy olyan újfajta szemléletmódot hozott a művészetbe, és az előbb emlegetett összművészeti szemléletmód is nagyon fontos adalék ahhoz, hogy megértsük a szecessziónak a lényegét. Ugye teljesen más eszmeiség alapján gondolkodtak a szecessziós művészek. Ugye maga az összművészet fogalma az egy wagneri fogalom, egyébként Gesamtkunstwerk, németesek előnyben, és ez a Gesamtkunstwerk, mint fogalom, ugye egy sokkal mélyebb kapcsolatot feltételez a különböző társművészetekkel. Ez nem csak felszín, nem csak ábrázolás. És ezt a fajta szemléletmódot, ahol az építészet, az előadó művészet, a zene, a színpad, a képzőművészet, és minden egy nagy egészbe formálódik, egy sokkal magasabb szellemiségbe. Ennek a betetőződése az 1902-es Beethoven kiállítás volt, amikor Beethoven nagysága előtt tisztelegve, Beethoven tematikájú alkotások köré szerveződött ez a tematikus tárlat, ami egy teljesen új műfajnak számított maguk a kiállítási intézmények történetében is, és maga a szecessziós épület, ami ennek a szimbolikus tere, amit azért tudtak megépíteni Gustav Klimt, illetve a társai, mert az első tárlatuk annyira jól sikerült, 57 ezer látogatót hozott, és többek között Ferenc József is megnézte, hogy összegyűlt annyi
pénz.
Hát, ha
már beszéltek a városban róla, akkor nekem is meg kell néznem.
Abszolút, pedig egyébként maga az épület az eleinte nem aratott osztatlan siker. Tehát az, amit ma annyira szeretünk a szecesszióval kapcsolatban, a dekoratív vonalakat, a hullámzást, az ornamentikus díszítéseket, az aranyozást, hát nyilván Klimtről nem lehet úgy beszélni, hogy az aranykorszakát ne említsük meg, ezek eleinte teljes meg nem értettséget váltottak ki az emberekben, mert annyira hozzászoktak az erőltetett palota homlokzatokhoz, annyira hozzászoktak ez az akadémista szemléletmódhoz, hogy nem nagyon tudtak mit kezdeni ezzel az új műfajjal.
Csapongunk persze, mert hogy nincsen sok időnk. 1893-ban, ha jól olvastam, Budapesten járt Klimt.
Valóban járt Budapesten.
És mit csinált?
Igen, 1903-at írunk pontosan, amikor ő Budapesten járt.
Akkor rossz az én információm.
Egészen konkrétan egy kiállításon szerepelt, de hogyha így megnézzük unblock az európai művészeket, azokat a nagymestereket, akiket egyébként ma is a legnagyobbak között emlegetünk, akkor a 20. század elején azért ők már jártak Magyarországon, vagy személyesen, vagy a műalkotásaik, amik nyilván a magyar művészekre is nagy hatással voltak.
Ha Klimt neve elhangzik, akkor én azt gondolom, hogy az emberek fejében valami arany megjelenik. Tehát megjelenik a művészete, és hát ugye miután a legjelentősebb korszaka az arany korszaka, akkor óhatatlanul azok úgy szépen megjelennek az agyban. Hogyan és milyen kapcsolódása van volt Klimtnek az aranyhoz?
Az arany valóban összefog.
Mert mindenkinek azért vágya, hogy aranyjal fessen, meg szép legyen, de igen, neki egy speciális volt.
Abszolút, gyerekkorától fogva vele volt az aranynak a szeretete.
Aranyból készült a hintalova.
Az édesapja ezüst és aranyműves volt, tehát ilyen szempontból, hogy a gyermekkorától magába szívta ennek a szeretetét, és mindösszesen 14 éves, amikor a Bécsi Iparművészeti iskolába jelentkezik, ahol freskófestészetet, valamint mozaikművészetet is tanul. Ugye gyerekkorától formálódik az arany szemlélete és annak a szeretete, de az igazi fordulópontot az 1898-as Pallas Athéné című képe hozza el, onnantól datálható gyakorlatilag az aranykorszaknak a kezdete, ami hát nyilván tudják a hallgatók is, hogy többek között a Csók című remek művel, vagy az Adele Bloch-Bauert ábrázoló portréval tetőződik be. Előtte járt 1903-ban többek között Ravennában, illetve Velencében. Erről az útjáról a szerelmének, Emily Flögnek is címzett leveleket, amiben kifejtette, hogy milyen nagy hatással voltak rá a bizánci mozaikok.
Ha már festményeket említettél, előkerülnek mostanság is Klimt alkotások és aukciókon részt vesznek, vagy aktívan?
Előfordulhatnak, igen.
Mert itt döbbenetes számokat olvastam, itt ilyen több millió dolláros elkeléssel mentek.
Ez ilyen szempontból is érdekes, hogy Klimt, akinek tényleg horrorisztikus összegekért, emlékeim szerint 150 millió dollárért adott túl egy Klimt festményen Oprah Winfrey néhány évvel ezelőtt. Tehát ez a művész, akinek ennyit fizetnek az alkotásaiért, valójában az egyik legtöbbet reprodukált művész, és ilyen szempontból az egyik legkönnyebben hozzáférhető művész.
Hiszen... a reprodukálás az azt jelenti, hogy nem csak képekben, hanem mondjuk vázákon, kispárnákon, kutyapórázon,
mindenhol. Abszolút, noteszeken, tükrökön, klasszikus értelembe vett
múzeumsopokban. Egyébként ezekből pont mindent meg lehet venni ott a kiállítás végén, amikor kijönnek az utolsó részen.
Haza lehet vinni Klimtből egy darabot,
igen.
Így van.
Haza lehet vinni. Tehát valójában ma elmondhatjuk, hogy ő egy szupersztár, meg lehet, hogy több Klimt van a pólókon, mint Michael Jackson.
És biztosan több póló van, ami Klimt művet ábrázol, mint amennyi festmény, ugyanis eredetileg 200 alkotása volt, Klimtnek ma ebből 160 ismert, nagyon sok elpusztult a világháborúban.
Mi az oka ennek?
Már a népszerűségének.
Igen. Tehát most is, akár például ma egy Z-generáción, ha egy ilyen Klimt póló ott lenne, senki nem kapná fel a fejét, hogy milyen ördög elvaló cimbalásság. Tehát mi az oka ennek az internacionalizmus sztárságnak?
Klimt dekoratív, Klimt látványos, Klimt alkotási egy olyan, szerintem a saját korunkhoz is közel álló korszakot hirdettek, amivel a 21. századi ember is tud azonosulni. Emellett nyilván ez a hihetetlenül gazdag látványvilág, meg egyébként a saját élettörténete, akár annak a bulváros része is, egy szerethető, de legalábbis izgalmas emberré teszik őt. Értem ez alatt azt, hogy milyen nőügyei voltak, bár igyekezett diszkréten kezelni ezeket a nőügyeket, de azért az igazság, hogy nagyon sok fönnmaradt így is az életéből. Tudjuk, hogy 14 gyermeke volt, ebből a 14 gyermekből 3-at ismerte hivatalosan. És sorolhatnánk ezeket a bulváros részeket, ami kicsit ilyen szempontból akár a mai celebekhez is hasonlítható, ahogyan Klimt élt a saját korában.
Az ő aranykorszaka mennyi ideig tartott?
Gyakorlatilag egész életében foglalkoztatta onnantól kezdve az arany, az 1910-es évek elején kezdett el tájképeket festeni, ezek alapvetően ilyen egy-egyes arányú, nagyon izgalmas, kicsi pointillista jellegű tájképek voltak, leginkább osztrák tájak inspirálták őt ebben, illetve különböző kertrészletek.
Kik voltak az ő pályatársai, vagy azok a művészek, akikre ő fölnézett, vagy akik úgy megszabták az ő irányvonalát, aztán utána azt is átmehetünk a kör másik oldalára, hogy kikre volt ő hatással. Mert szerintem Klimt, ha már ennyire népszerű volt, de mielőtt erre válaszolsz, eszembe jutott az a kérdés, amit már ezerszer föl akartam tenni, de mindig elfelejtettem, és most nem teszem föl, akkor el fogom felejteni. Ő egyébként életében élvezte a képeiből való eladás gazdagságát?
Klimt egy jól fizetett művész volt, ennek megfelelően élvezte is ezt. Ami érdekes, hogy egyébként az élete olyan szempontból szürkének mondható, hogy nem látogatta azokat a nagyon vagány kávéházakat, például a századfordulón, amik egyébként az akkori polgárosult életnek a mindennapjait képezték. Tehát ilyen szempontból ő távol maradt.
Bécsben élt,
és egyszer el is nyilatkozta egy később interjújában, hogy soha nem festett önarcképet. Tehát ez is érdekes, hogy ő úgy gondolta, egyébként festett, ezt csak zárójelben mondom, az egyik freskon fölismerhető az arca, amit a Burgtheaterben festett meg, de úgy gondolta, hogy inkább meséljenek a képei, mert ő önmagában, mint ember, vagy mint személyiség nem elég érdekes ahhoz, hogy meséljen.
Hát igen, ezért is vannak a képek, ami mögött meg lehet találni azt a személyiséget, amelyik ezt a képet megalkotta. Szóval akkor visszamegyünk az előző kérdéssel, hogy kik voltak azok a pályatársai, vagy előzetes művészek, akik egyébként ő neki nagyon markánsan meghatározhatták azt a fajta világnézetét, művészeti világnézetét.
Itt úgy képzeljük el ezt az egész közösséget, ami Bécsben működött, hogy nagyon jó szellemi partnerek voltak a kollégák, legyen ez bármilyen társművészet. Értem ez alatt például az építész József Hoffmann-t, akivel hasonló elveket vallottak, csak Klimt a festészetben, Hoffmann pedig az építészetben. Vagy nagyon fontos nő, és ezt külön szeretném kiemelni, hogy egy emancipált nő, Emily Flög élete nagy szerelme, aki egyébként soha nem akart megházasodni Klimttel, mert tudta, hogy ez egy életveszély, hogyha Klimt összeházasodik, de ennek ellenére élete végéig kitartott.
Végül is a 14 gyerek, vagy a 10...
Nem volt.
Nekik volt közös?
Nem született közös gyerekük, nem is házasodtak meg soha.
Igen, akkor amikor az ember elkezd számolni, hogy 14 mástól, akkor mégiscsak úgy dönt, hogy nem nősül meg, vagy nem megy férhez.
Ez így van, de egyébként érdekes az ő kapcsolatuk is, ugyanis Klimt egyik testvére az Emilynek az egyik lánytestvérét vette feleségül, és ők úgy találkoztak egymással, hogy meghalt Klimt testvére, és az akkori hagyományoknak megfelelően Klimt volt az, aki gyakorlatilag igyekezett föltartani a családot, ez szerint Emily jólétét is. És ő például egy olyan inspiráló múzsa volt, aki tényleg egy nagyon független nőként, egyébként a Maria Hilfestrasszén két lánytestvérével nyitott egy divatszalont, ami a korszak egyik legfontosabb divatszalonjává nőtte ki magát. Nem volt szokványos a századfordulón, csak hogy értsük, hogy egy nő képes magát ilyen szinten ellátni. És külön érdekes, hogy Klimt ugyanazokat a hölgyeket festette a portréin nagyon sokszor, akiket Emily öltöztetett a saját divatruházatain keresztül. Természetesen a Csók című képen is ő jelenik meg a nő alakformájába, de ismert az Emily Flög álló arcképe is, ami gyakorlatilag egy életnagyságú, káprázatosan szép, függőleges tengelybe helyezett női portré, ami gyönyörűen kifejezi a szecesszió lényegét, a légies, karcsú nő alakot, a finom, de egyébként határozott nő alaknak a jelenségét.
Hogyan alakult az ő élete, mert rövid ideig élt, tehát kimondhatjuk, hogy hány éves korában halt meg?
50 pluszos volt már Klim, de azért még élhetett volna
50 bőven. Pluszos volt, és azt is megfigyeltem, vagy hallottam az előadásodban, ott, amikor ez a bejárásunk volt, hogy azért úgy egy kicsit bekomorult, tehát besötétedett ez az arany korszak a életének a hajnalá, vagyis a estén.
Nyilván az első világháború általában azért tetten érhető a művészek életművében is, illetve nála az is benne volt a történetben, hogy elkapta a spanyolnát, hát ennek az eredményeképpen hunyt el. Hát relatíve fiatalon ahhoz képest, hogy tényleg lett volna még bőven Klimtben, ráadásul egy új művészi utat nyitott abban a periódusban, amikor ez ketté törte a halála, és szintén egy nagyon fontos figura az életében, és visszatérve arra, akik inspirálták őt, akár kölcsönösen, az Egon Schiele, aki nála egy sokkal fiatalabb művész volt, és Schiele még fiatalabban, 28 éves korában szintén a spanyol náta áldozata lett, de ez egy olyan kölcsönösen inspiráló kapcsolat volt, amiből kevés volt azért Klimt életében. Nagyon tehetségesnek tartotta Egon Schielét, sok ponton azonos művészi elveket is vallottak, de például a nő ábrázolásaik teljesen mások voltak, ennek ellenére nagyon támogatták egymást.
Klimt majdnem azt kérdeztem, hogy csak Európában népszerű, vagy az egész világon, de az lett volna a kérdésem, hogy egyébként Klimt kiállítások, tárlatok megtalálhatók az egész világon ezek szerint.
Természetesen állami gyűjteményekben azért lehet találkozni Klimt alkotásokkal, nem kell messzire menni, Bécsben ugye több remekül
nálunk
is
van Magyarországon eredeti Klimt?
Jelenleg
ahol megnézhetjük.
Én úgy tudom, hogy nincsen.
Nem akarnátok venni valami múzeumban? Hát nem kéne Bécsig elmenni, tehát akkor szépen meg lehetne nézni, egy képet kiállítani, és akkor ott sorjáznának az emberek. Te mit szeretsz Klimtben?
Magát az embert, azt hiszem. Én általában az embert keresem a művész mögött, mert azt gondolom, hogy azáltal tudjuk megismerni jobban az alkotásait egy alkotónak, hogyha tényleg megismerjük, hogy mögötte az ember milyen volt. Ez nagyon sok izgalmas plusz réteget tud adni egy-egy életműnek, hogyha megtaláljuk a közös kapcsolódási pontjainkat ezekkel a régelmúlt emberekkel.
Köszönöm, hogy itt voltál és elmesélted. Remélem, hogy tudtunk vágyat ébreszteni az emberekbe, hogy megnézzék. Tehát a Klimt immerzív audiovizuális élmény kiállítás a Box Sportcsarnokban. Pontosan nem néztem utána, de talán úgy emlékszünk mind a kettő, hogy októberig látogatható.
Október elejéig.
Tehát VR szemüveggel, tényleg arany minden, és én azt szoktam mondani, hogy ez egy olcsó kiállítás, mert ugye minden vetítve van, tehát konkrét képet, jó drága persze, konkrét képet nem lehet megtapogatni, csak a falakon ott vannak azok. De egyébként
múzeumban se lehet konkrét
igen,
képet
igen.
Megtapogatni.
Hát de hogy nem, én egyszer-kétszer már megfogtam Mona Lisa arcát, úgyhogy azért abban megvoltam. Szóval Bogcsarnok és Klimt. Küldünk mindenkit szeretettel, és köszönöm szépen a beszélgető társának, Bán Blanka művészettörténésznek ezt az igazán izgalmas beszélgetést.
Köszönöm.